Ez a sorozat azért van, hogy segítsen eligazodni, hogy ne csak kész válaszaid legyenek, hanem kérdéseid is, hogy jobban megismerd és megkülönböztesd a valódi szakembert az önjelölt guruktól. Hogy tudd, ki és mivel hat rád, hogy mi van a csomagolásban, hogy hogyan működik a tested, és hogyan fonódik össze a tápcsatornád a lelkeddel. Megnézzük, hogy mi van az asztalunkon és a fejünkben, hitek és tévhitek. Mert ha jó leszel, ez pedig egészen biztosan nagyon jó hatással lesz elsősorban rád, rajtad keresztül pedig az egész környezetedre. Ne vegyél be mindent! Tatár Csilla új sorozata a YouTube-on, és a Szólalj meg Podcast csatornán a Spotify-on. Két hetente pedig ízekre szedjük, avagy a Ne vegyél be mindent extrában érkeznek a személyes sztorik az asztal mellől, ismert emberek tálalásában. Tarts velünk!
Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, elmondom, hogy én Tatár Csilla vagyok, ennek a műsornak a műsorvezetője és a szerkesztője, velem szemben pedig Szemerei Nóra ül, aki a Semmelweis Egyetemen diplomázott gyógytornász fizioterapeutaként, majd ezt követően manuálterapeutaként dolgozott, mert hogy hát megszerezte a manuálterapeutai képesítést. És van egy nagyon fontos hitvallás a Nórinak, amit átküldött nekem, és ezt szó szerint fogom idézni, mert nagyon tetszik, és nagyon sokat mond az ő szellemi és a hozzáállásáról. Hiszem, hogy a tevékenységünk során nagyon fontos a naprakészség, a tudomány fejlődésének követése és a nyitottság az új technikák, eszközök iránt, melyek segítségével megtalálhatjuk a probléma eredetét, és azt komplex módon tudjuk orvosolni. És lábjegyzet, hogy mindezek mellett ráadásul még a Stanford Egyetemre is jársz, ahol Nutrition Science-t tanulsz, tehát, hogy ez olyan komplex szemléletet ad majd neked, mert hogy nekem elmondtad már a beszélgetésünk előtt, hogy ezt az egész testünk, ízületünk, csontvázunk és izom dolgot össze fogod majd kötni azzal, hogy amit eszünk, amilyen tápanyagot beviszünk, az hogyan segíthet a rehabilitáción és minden máson, erről is fogunk beszélni előtte. Mit tesz vonzóvá egy fiatal lány számára egy gyógytornás szakmát? Mert hát tudod, amikor így gyerekként ezt halljuk, hogy gyógytorna, akkor mindenkinek eszébe jut az STK, a rettenetes körülmények, a dögunalom, nem túl impozáns karrierút, és te mégis úgy gondoltad, hogy ez a te utad.
Sajnos ez abszolút így van, és
tökre mindenkinek ez jut róla
eszébe. Egyébként teljesen meg is értem, mert a legtöbben, aki mondjuk bármilyen beutalót kap, vagy szüksége van gyógytornára, akkor azt gondolja, hogy hú, akkor most igen, el kell mennem, tegyük fel egy kórházba, medencét kell lemelnem 15-ször egy kisebb csoportban, vagy a gyerekét viszi gerincferdüléssel kapcsolatban bármilyen gyógytornára, és én tényleg megértem, hogy ez az első, ami eszükbe jut az embereknek, viszont amikor én elkezdtem azon gondolkozni, hogy hogyan, merre tovább, abban biztos voltam egyébként, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, és az egészség, sport, mozgás, nem voltam benne egyébként 100%-osan biztos természetesen, de hogy tudtam, hogy ez érdekel, és nem volt egyébként kapcsolatom a gyógytornával előtte, nem kellett járnom soha, nem volt szükségem rehabilitációra, nem volt sérülésem, és ahogy viszont elkezdtem utána nézni annak, hogy ennek a szakmának valójában mennyire sok ága van, és hogy milyen mélységei lehetnek, amennyire ezt első körben kvázi laikusként meg tudtam nézni, rájöttem, hogy lehet, hogy ez nem is lenne annyira rossz nekem, és igazándiból ez volt az első olyan löket, amivel elkezdtem az egyetemet, és gyakorlatilag az első év után megbizonyosodtam arról, hogy ez adni fog nekem egy olyan képesítést, vagy egy olyan szakmát, vagy egy olyan alaptudást, amivel utána fogok tudni dolgozni komplexebben emberekkel.
Szerettem volna ezt a témát behozni ebbe a műsorba, mert hogy nekem kellett azért 40 év hozzá, hogy rájöjjek, hogy ez egy mennyire komplex dolog, és hogy a gyógytorna az nem csak arról szól, mint amiről én gondoltam, hogy szól, amit hallgattam én is gyerekkoromban, hogy anyuka, fáj a gyereknek a háta, vigye el gyógytornázni, vagy nem tud lehajolni, túl merevek az izmai, vigye el gyógytornázni, és tényleg csak egy ilyen száraz, unalmas dolog volt ezzel kapcsolatban a fejemben, de nyilván nyilvánvalóan, ahogy az én érdeklődésem is nyílt, meg ahogy a testem is produkált, akár a szülések után, meg így a kor előre haladtával bizonyos tüneteket. És egyébként ezen mindenki röhög, de hogy
ez, így van.
Ez egy faktum, tehát hogy az ember ez él. Van. Már most öregebb vagyok, igen, mint ahogy akkor, amikor ezt a, igen, mondatot kimondtam, és minden pillanatban változik az embernek a teste, és muszáj, hogy időt szálljunk arra, hogy felfogjuk, hogy mi miért történik, és hogy ez mennyire komplex. Legyen szó, nem tudom, nőgyógyászatról, szülésről, fogszabályzásról, mert egyébként ez is egy nagyon izgalmas téma, hogy ahogy a fogaidat elcsavarják, hát, helyére teszik, úgy az egész rendszer minden megbomlik, és mehetsz a nőgyógyászat. Lehet, hogy oda is, de a gyógytornászhoz mindenképpen. Úgyhogy ez egy hosszabb beszélgetés lesz, mert nagyon-nagyon sok mindenről szeretnék beszélni. Kezdjük onnan, hogy szerinted van-e olyan ember, most a gyerekeket hagyjuk, mert az más téma, de mondjuk felnőtt ember, akinek nincs szüksége. Tehát vannak tökéletes testek, akiknek nincs szükségük gyógytornára?
Ugye mindenkinek az a tökéletes test, amire ő funkcionálisan használja. Szóval a te tested ideálisan tökéletes arra, amire te használod, az enyém meg arra, amire én. De az, hogy és a gyógytornánál is ilyen szempontból szerintem el kell különíteni azt, hogy most mondjuk egy preventív vizsgálatra, vagy egy prevenciós szempontból tegyük fel kezelésre, vagy valamilyen fájdalom utáni rehabilitációs szempontból. De preventíve alapvetően úgy gondolom, hogy ártani nem árt senkinek egy vizsgálat, csak amiatt, hogy tudja valójában, hogy van-e bármilyen limitáció az ízületeiben, van-e bármilyen rövidülés az izmaiban, ami nem biztos, hogy kijön neki minden nap, de esetlegesen később problémát okozhat. Mert bizonyos szegmenseknek vagy túlnyúlása, túlmobilitása, blokkolódása, amit egyébként nem feltétlenül érez az ember a mindennapokban, de utána a használat során, az idő elteltével, bármilyen újfajta mozgás bevezetésével, az igazából aktuálisan okozhat is egy későbbi problémát neki.
Szóval mi az, hogy okoz? Bocsánat, mert hogy megszületik egy tökéletes kis emberi test, aki kúszik, mászik, áll, jár, nem fáj neki semmi, tök természetes a mozgás, és aztán telik múlik az idő, és előbb-utóbb, kicsit éppen ezért talán álnaív is volt a kérdésem, mindenkinek lesz valami baja. Tehát vagy az, hogy húzódik az ahilleszem, vagy hogy fáj a derekam, fáj a vállam, nem tudom, elaludtam a nyakamat, még mondjuk egy 6-7 éves gyerektől ezt a szót sose hallom, hogy elaludtam a nyakamat, vagy a csukjás izmom, nem tudom, bedurrant, és nem tudom mozgatni rendesen a vállamat, hogy mit rontunk-e, vagy mi történik, hogy a testünk így reagál.
Hát ugye elrontani azt nem mondanám, hogy elrontunk semmit ilyen szempontból, viszont egyszerűen a szöveteknek, illetve az izomzatnak, az ereknek, a sejteknek a rugalmassága egy ponton túl változik, romlik, nem lesz annyira rugalmas, tegyük fel egy izomszövet, vagy a rajta fekvő izompója, és azáltal, ahogy használjuk a testünket statikus helyzetekben, dinamikusabb helyzetekben, statikusnál elkezd egy picit rövidülni, a vérellátás az ott épp aktuálisan azon a ponton, hogyha mondjuk sokat ülünk, és többet hajolunk előre, lehet, hogy nem fáj, de onnantól kezdve, hogy nézünk lefelé, nyújtjuk folyamatosan mondjuk a csukjás trapézizomnak az izompójáját.
Ez egy lakossági megfogalmazás volt, az a csukjás?
Nem feltétlenül, igazából egy valid, úgyhogy elfogadjuk. De hogy nem veszük észre, hogy közben rátapad az izompója sokkal inkább, húzzak hozzá a szöveteket, romlik ott a vérellátás alatta. Szóval ezek nem olyan dolgok, amit tudatosan elront az ember, hanem ténylegesen csak a használatból eredő ízületi beszűkülések, mert nem minden nap emeljük fel a vállunkat, vagyis a karunkat a maximális mozgástartományban, mert alapvetően nincsen rá szükségünk. Úgyhogy mondjuk...
De kéne? Tehát, hogy ahhoz, hogy ez jól funkcionáljon, tehát egy gyógytornász például minden reggel úgy kezdi a napját, hogy a magasba emeli a karját, és köröz, és bemozgatja a testét és az ízületeit?
Ha tudatosság van benne, akkor, akkor alapvetően lehet, tegyük fel, így kezdeni egy napot, de én amúgy úgy gondolom, hogy ha a mindennapok során arra, hogy azokhoz a tevékenységekhez, amire nekünk szükségünk van, egy fokkal tudatosabban álljunk hozzá, tegyük fel, átmozgassuk úgy azokat az ízületeket, amiket mi használunk a mi életünkben, akkor azért maga a fájdalom, a problémáknak a megjelenése csökkenthető.
Én az elején elmondtam, hogy te a SOTÉ-n a gyógytornász szak mellett a manuálterápiát is elvégezted. Ez miért fontos kiegészítése szerinted a te szakmádnak, és egyáltalán mi a különbség a kettő között? Sok Instagram profilnál, ma már ugye nem névjegykártyák vannak, hanem Instagram profilok, ugye ott van a bióban, hogy gyógymasszőr, manuál terapeuta, kiropraktőr, fizikoterápiát végző szakember. Elég nehéz így belőni, hogy ki milyen szinten van, kinek van egyetemi végzettsége, ki csak egy OK-s képzést, vagy valami, nem tudom, 4 órás gyors talpallót végzett el. Úgyhogy szeretném, hogyha ezt egy kicsit így irányba raknánk, hogy az, amit az egyetemen tanítanak, az mi, ahhoz képest, amit mondjuk egy...
Nem ott.
Tehát mi az, amit te csináltál?
Az alapképzés, ugye a SOTÉ-n, a gyógytornász alapképzés, ami egy 4 éves egyetemi képzés, és ezek után van plusz hozzá egy mesterképzés, és azt követően, de egyébként az alapszakot követően is lehet jelentkezni manuálterapeuta képzésre. Én azért gondoltam fontosnak a manuálterápiát, mert egyébként az aktív tornának vagyok a híve, hogy mozgassuk a testet, és ne csak az ágyon feküdjünk, és ne az legyen a terápiának a döntő százaléka, hogy valaki dolgozik
rajtunk,
hanem,
hogy,
igen,
is
hanem,
kelljen,
hanem,
igen.
Hogy aktívan mozgassuk saját magunkat. De ettől függetlenül vannak olyan pontok a terápiában, prevencióban, amit viszont nem tudunk csak és kizárólag mozgással, saját izommunkával elvégezni, bizonyos blokkolódások, rövidülések, amit hiába próbálunk, de egyszerűen nem tudunk kivitelezni.
Tehát ahhoz kell egy külső kéz,
ahhoz
egy külső
kellett,
erő.
Igen, ahhoz kell szerintem a manuálterápia, ami manuálból eredően, a kézzel végzett egyébként diagnosztika és kezelésnek az együttese, és az ízületeknek a biomechanikájának a visszaállításán, a legoptimálisabb helyzetbe való hozásán dolgozunk a manuálterápia alatt, majd azt követően pedig aktív izommunkával szeretnénk stabilizálni ezt az elért helyzetet. És egyből egyetem után egyébként nem is azonnal jelentkeztem a képzésre, mert sem milyen olyan tapasztalatom nem volt, hogy melyik páciensnél éreztem volna hiányát, viszont onnantól kezdve, hogy elkezdtem dolgozni, nagyon sokszor volt bennem egy olyan, hogy egyszerűen nem tudunk úgy haladni, hogyha az 3-as és a 4-es háti csigolya egymáshoz képest egyszerűen nem mozdul el, és nem tudja a páciens sem úgy mozgatni egy izomerősítés kapcsán mondjuk, és akkor kezdtem el, nem sokkal egyetem után egyébként, azt hiszem, hogy fél évre rá, jelentkeztem a manuálterapeuta képzésre, ami egy 2 éves posztgraduális képzés. Egyébként az előfeltétele az, hogy vagy gyógytornász, vagy orvos legyen valaki, hogy maga az alapképesítés, amit az egyetem alatt szerzünk, az oda beépíthető legyen teljesen.
De ha már a sérülések, nyilvánvaló, hogyha valakinek van akár egy sportsérülése, vagy bármiféle balesete, akkor benne van a protokollban, hogy megy gyógytornára. De, amit itt már az előbb is említettem neked, hogy vannak ilyen nagyon izgalmas helyzetek, mint például fogszabályozás, mellműtét, hasplasztika, császármetszés, most csak így a leggyakoribbakat sorolom, amivel így viszonylag sok ember találkozik élete során, főképpen ugye a nők. Ezek milyen problémát tudnak okozni az egész testünkre vonatkozóan? Így, szerintem csináljuk úgy, hogy így haladjunk lefelé, tehát kezdjük például a fogszabályzással. Ja. Akkor egy rövid történet, mert ezt mindig megkérdezik tőlem, és akkor én elmondom, most megint, hogy aki még esetleg nem ismeri ezt a sztorit, nekem volt 2,5 évig fogszabályzom, és ugye nem csak esztétikai fogszabályzásom volt, hanem az állkapcsomat tették vissza, a normális helyére, mert hogy el volt csavarodva, így éltem, nem tudom hány évig, és az lett ennek a következménye, egyrészt tök jó helyen lett az állkapcsom, és azt figyeltem meg utána, hogy elkezdett fájni a térdem. És mire kiderült, hogy ez amiatt van, mert hogy itt az egész rendszer megbomlott, addigra már elköltöttem egy valakpénzt mindenre, és aztán elmentem nyilván gyógytornára, és számomra ott érkezett meg ez, hogy így ezeket nem lehet külön kezelni. Tehát ez az én személyes történetem a fogszabályzással, de hogy akkor kezdjük innen. Tehát a gyógytorna szempontból mit jelent a testünknek egy fogszabályzás? Az egész testünknek.
A te példád egyébként azért egy viszonylag extrém ma, szóval az, hogy valakinek a térde, bokája, egy ennyire távoli ízület kezd el fájni, elvileg attól, hogy ugye a fogszabályzó az mit okozott állkapocs téren, az azért nem annyira hétköznapi, szóval nem mindenkinek lesz egy csípőtért bármilyen fájdalmat, hogyha ugye fogszabályzója lesz, de ugye strukturálisan, hogyha nézzük, akkor az izmainkat egy fascia nevű izompólya beborítja, aminek van három rétege, van egy felületes réteg, ami a bőr alatt fut, van egy mélyebb rétege, ami az izmokat fedi be, és úgy csatlakozik egyik izom a másikhoz, illetve a csontokon tapad, és van egy viszcerális harmadik, ami pedig a belső szerveknek ad gyakorlatilag egy tokot. És hogyha most visszatérünk a mély fascia rendszerre, ami ugye az izmokon keresztül, vagy ami az izmokat köti össze egymással, akkor gyakorlatilag a fejünktől elkezdve a talpunkig megkülönböztetünk 12 fajta miofasciális, tehát izomfascia rendszert. És mivel ez végigfut az egész testen, különböző irányokban van, hogy van, amelyik izomzat, meg izomcsoportok csak elől vannak összeköttetésben, van, amelyik hátul oldalt, keresztirányban, spirális irányban. Ezáltal, hogy összeköti ezeket egy fascia, hogyha valamelyikbe belenyúlunk bárhol, egyik másik végén az emberi testnek, akkor ezen az izompólyán keresztül tud terjedni egy plusz feszülés mondjuk egészen akár a térdedig jelen esetben. És hogyha az állkapcsodat ugye elkezdték rotálni valamelyik irányba, mert hogy azt mondtad, hogy ez volt a probléma, akkor a rágóizmok, a nyakizmok, azok pontosan ugyanúgy egy izompójával összeköttetésben vannak mellizomzattal utána lefelé hasizomzat, csípő és comb egészen a térdedig.
Igen, és a csípőm is fájt, amúgy.
És hogyha itt adnak neki egy extrém feszülést, akkor valahol kompenzálnia kell a testednek azt, hogy van egy extrém húzása állkapocs területen. És hogyha van ez a fenntartott húzás, akkor mivel a fasziának az az egyik feladata, hogy rugalmas legyen, és hogy az elcsúszási képessége az megfelelő legyen az izomzatnak a tetején, hogyha van benne egy extrém húzás, ahogy mondtam, akkor egyszerűen ez az elcsúszási képesség fog romlani. És hogyha ez az elcsúszási képesség romlik, akkor ha elképzeljük, hogy a kezünkre rátesszük, nem tudom, a másik kezünket, úgy, hogy nem tud elmozdulni semennyire a két kéz egymás között, akkor gyakorlatilag folyamatosan valahol mikrosérülés keletkezik az izompólya és az alatti izom felszínén. És ez az, ami utána valószínűleg nem az első egy-két hónapban, amikor feltették a fogszabályzót.
Nem, amikor levették, hanem egyébként. Tök érdekes, hogy utána kezdődött a levétel után.
Mert akkor lehetséges, hogy egyszerűen egy picit, ahogy kvázi felszabadult ez a fixáció, meg a húzás, meg nem tudom, gondolom, akkor ilyen gumikat szoktak.
Minden volt. Minden nehéz két év volt.
Akkor az a kompenzáció, amivel éltél, izompólya ügyileg, az egy picit kvázi felszabadulhatott felül a állkapocs téren, és hirtelennyében nem tudott adaptálódni hozzá olyan gyorsasággal ez az izompólya és ez a miofasziális rendszer. Első körben egyébként, akinek bármilyen állkapocsizületi problémája van, leginkább mondjuk nyaki szakaszban szokott probléma jelentkezni, vagy szóval, hogyha nem lokálisan, most arra gondolok, mert sokszor jelentkezik egyébként lokálisan is állkapocs fájdalom, de hogyha egy picit távolabbi szegmens nézünk, akkor nagyon sokszor ugye nyaki szakasznál Hát igen, és meg
hogy ez nem egy
olyan
fitness dolog, tehát hogy életünk végéig mozognak a fogaink a szánkban, hát szóval hogy annak így folyamatosan alkalmazkodni kell akkor hozzá, aztán...
Hát igen, meg egy olyan esetnél, mint ami volt nálad, hogy ugye nem csak a fogakat kellett egy picit helyrehozni, hanem az állkapcsot, amiben egyébként ugyanúgy szalagok tartják, és alapvetően azért feszes szalagoknak kell ott lennie, hogyha végig gondoljuk, hogy van egy ízületi vápa, amiből jobb esetben nem ugrik ki az állkapcsunk, szóval hogy feszesnek kell lennie, de emellett azért mobilnak is nyilvánvalóan, mert az egyik legtöbbet használt ízületünk, és ugyanúgy amúgy pedig izmok mozgatják. Szóval, hogy ha ebbe is belenyúlnak, és nem csak és kizárólag a fogakba, amit mondtam, szintén okozhat egyébként máshol mozgásszervi problémát, de hogyha magának a mandibulának, az állkapocsnak az irányát, mozgását változtatják, mivel egy ennyire sokat mozgó ízület, ezért óriási hatása lehet utána ténylegesen egy távolabbi pontra is.
És akkor még mindig csak a fejünknél tartunk, de ez egy ilyen, ez az egész megközelítés egy teljesen más kalapba teszi innentől kezdve nekem például a mellműtéteket. Mert hogy aztán utána mehetünk lejjebb, és már az is egy izgalmas téma a has, de hogy a mellplasztika azért elég gyakori. Ilyen-olyan okoknál fogva, esztetikai okoknál fogva, a szülés után, és itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk szilikont kér a páciens, hanem arra mondjuk, hogyha egy nőnek felvarják a melleit, akkor is vágnak rajta, ahol hát ahogy így el is képzelem, hogy összehúzzák ott a varrásnál, ott nyilván keletkezik egy feszület. Ott milyen problémák jelentkezhetnek? Tehát, hogyha most valaki arra azon gondolkodik, hogy plasztikai sebészhez szeretne menni, akkor mi mindenre figyeljen? Mit vegyen számba? Először is legyen egy gyógytornász, gondolom ezek után, de hogy a viccet félretél tényleg, hogy milyen problémákat okozhat?
Viszonylag sok mellműtöttel, akár rekonstrukció miatt, akár, amint mondtál, esztétikai szempontból is dolgoztunk együtt, és én személy szerint nagyon fontosnak tartom azt, hogy már egy előzetes, kvázi rövidebb állapotfelmérés, ami erre a területre koncentrál, legyen meg egy ilyen műtét előtt. Olyan szempontból is, hogy van-e bárhol rövidültebb izomzat, ami egy plusz feszülést tud okozni mondjuk a műtét után, van-e valahol már megjelenő akár háti, akár vállizületi fájdalom, hogy mindezek ne befolyásolják a műtét utáni felépülést.
De hogy ezt nekem kell észrevenni, tehát hogyha mondjuk van egy ilyen beavatkozás, akkor az ember figyeljen arra, hogyha fáj a válla, vagy ha fáj a háta, akkor gondoljon arra, hogy ide került egy plusz teher.
Igen, ez abszolút így van. Nyilván ez is testtudatot feltételez, hogy valaki már így gondolkozik, hogy egy
nem jut eszébe az embernek. Hogy agy mellműtét miatt fáj a válla.
Nem.
Azért
nem,
ez nem egy... Nem.
De hogyha már előtte konzultál valakivel, aki erre specializálódott, tegyük föl, akkor nagyon szépen fel lehet mérni, hogy van-e a nagy mellizomban, kis mellizomban, bármelyik bordaközi izomban olyan plusz feszülés, amit egyébként lehet, hogy ő nem érez a mindennapjaiban, mert nincsen kitéve olyan terhelésnek mondjuk, de hogyha oda bekerül egy, mondjuk azt esztétikai szempontból csak egy implantátum, akkor viszont az már fog okozni egy olyan izom-izompója feszülést pluszba, ami miatt neki vagy fájdalmasabb lesz a felépülés, vagy gyorsabb lesz, vagy funkcióban nem lesz neki valami rendben, és... Szóval emiatt én mindig tanácsolom azt, hogy akivel beszélgetek, és tudom, hogy készül egy ilyen műtétre, hogy akkor előtte jöjjön, elnézzük meg, majd utána pedig, mivel változó, hogy milyen módon teszik be az implantátumokat, vagy izom alá, vagy félig izom alá, és kizárólag mirigy állomány alá, a műtét típusától is függ az, hogy kinek milyen rehabilitációra van egyébként szüksége.
És hogy hol vágják, annak van jelentősége?
Annak is. Igazándiból, ha csak mirigy alá teszik, akkor nem szokták lefejteni az izmot a bordákról, de hogyha igen, akkor a bordán lévő izompóját azt muszáj megbontaniuk, hogy valamennyire izom alá is bekerülhessen az implantátum. És ezt követőleg kialakítanak ott neki egy üreget, amit ugye előtte fel kell, hogy vágjanak, majd azt az üreget bezárják, első körben lesz bent egy hegszövetes rész, aminek gyógyulnia kell ugyanúgy, és utána zárják be kívülről is az üreget. Tehát, hogy a bőri szakaszt, és ez csak a legegyszerűbb műtét, amiben nincsen benne semmilyen felvarrás, nem dolgoznak plusz melmimbó területtel, tegyük föl, mert azok ugye még mindig pluszvágásokat jelentenek, na de minden esetre ugye átvágják gyakorlatilag a fasziák közül, amiket az előbb említettem, a felületeset, mert hogy az megy a bőr alatt, illetve utána a mélyebbet is, akár hogyha olyan módon helyezik be az implantátumot. És mindezzel nagyon jól lehet egyébként együtt dolgozni felépülési szempontból, csak nem mindegy az, hogy a faszia mennyi idő alatt nyeri vissza ezt az elcsúszási képességét, ezt a viszkozitását, ami ugye a fasziának a tulajdonság és a rugalmasságában rejlik a sokszínűsége, és az, hogy mennyire jól dolgozik együtt az egész szervezettel. Szóval, hogyha tegyük fel a mellizomnak az izompójája mobilizálás vagy mobilitás hiányában, lassabban kapja vissza az elmozdulási képességét, akkor az nem kívánatos letapadásokhoz fog vezetni, amit utána sokkal-sokkal nehezebb kioldani gyakorlatilag, és ehhez nagyon sokszor hozzátartozik ugye az is, hogy akinek volt egy mellműtéte, már alapvetően is egy picikét protektívabban, védőbben áll a mellkasához, és egy kicsit előrébb húzza a vállát önkéntelenül, de hogy mégiscsak ott új, meg heg, meg minden, és ezáltal saját magának kezdi el rövidíteni a melizmát, a nyakizmait kezdi el egy folyamatos feszülés alá hozni.
Akartunk beszélni a császármetszésről és az ott keletkező hegekről, de heg szempontjából nagyon hasonló, mint amit itt a melműtéteknél elmondtunk, gondolom én. Úgyhogy ezért nem akarom, de javíts ki a tévedet, hogy ezért nem akarom azt így még egyszer ismételni. Viszont az is egy olyan terület, amit szerintem így laikusként tök jó lenne, ha a szakemberek és az orvosok így komplexen kezelnének. A nőgyógyászok, szülésznők, nem tudom, manuálterapeuták, most bocsánat, hogy így a nőknél maradunk, de valahogy nem tudom, mégis a kismedencei részről leginkább nők kapcsán szoktunk első körben beszélni. Te gyógytornászként hogyan látod azt a területet? Mi ennek a területnek a gyengéje, ami aztán olyan problémákat okozhat, amire mi nem gondolunk, hogy az okozza?
Ez ténylegesen egy nagyon, nagyon komplex rész. Nehéz is kiragadni belőle egyébként egy-egy dolgot, de mivel gyakorlatilag a törzsünknek az a tartó központja, nem is feltétlenül a kismedencei rész, de itt a hasi, kicsit lejjebb lumbális derékszakasz, ezért ha már csak azt nézzük, hogy az ott lévő izomzat erejének a hiánya, amik amúgy nagyon pici izmok, ha most egy-egy csigolya közt nézünk például, hogy azoknak a hiánya milyen kismedencei problémát okozhat, mert az is egyébként rengeteg. De mindehhez ugye hozzájön az is, hogy például egy terhesség során a méhtartó szalagoknak, a hormonok miatti lazasága, például a medence csontoknak a stabilitásán is ugye tud változtatni, ahogy elkezdik húzni a gyakorlatilag fixnek mondott medence csontokat, de mégsem tud annyira stabilizálni, mert hogy a baba miatt muszáj, hogy mégis, hogy táguljon bizonyos részen, és ez egy ugyanolyan izompolya feszülést okoz, miközben nem feltétlenül engedélyezett meg minden mozgás, szóval, hogy rengeteg oldalról meg lehet közelíteni ezt.
De milyen problémát okoz, akkor azt mondanám, hogy közelítsük meg innen, mert itt volt egy kitekintésed, hogy a csigolyák közti pici izmoknak a gyengesége és kismedencei problémát okozza, de például mit? Tehát annak mi a tünete?
Hát, ha mondjuk maradunk a nőknél, és akkor nem is kell, hogy szült nő legyen, tehát, hogy nem is kell,
terhes vagy nem terhes,
figyelj, bármi olyan, ami gyakorlatilag egy kis medencébe sugárzó panasz, vagy egy szúró fájdalom, vagy egy petefészek probléma, az eredhet abból, hogy a vérellátás nem megfelelő ugye azon a téren, nem egy túlmozgásból eredő lumbális szakaszon lévő izomfeszülés gyakorlatilag, ami a belső viszcerális izompóját, amit még a beszélgetés legelején említettem, ami ugye a belső szervek körül van, de ugye az is kapcsolatban van az izmokon lévő izompójával, elkezdi húzni a belső szerveknek ezt a viszcerális izompójáját, azokon fog okozni vagy plusz letapadást, vagy nem plusz letapadást.
A belső szerveinken is végigfut ez az izompója. Mm-hmm.
Igen. Hogyha gyakorlatilag ezt lefejtenénk, akkor egy háromdimenziós hálót kapnánk, ami szinte kihozza az egész testünket fentről a lábunkig, mert hogy védelem szempontjából is ott van a belső szerveken ez, vérellátás szempontjából is, a funkció miatt is, úgyhogy, és ez kapcsolatban van az izmokon lévő izompójával is.
De akkor azt életünkben át edzeni kéne ugyanúgy, nem, mint a lábunkat, karunkat. Tehát akkor ezen ugyanúgy dolgozni kell.
Igen, de ugye azt nem tudjuk azért olyan szempontból edzeni, mint egy izomzaton lévő izompólyát, vagy izompólyarendszert. De hogyha az izompólyarendszer megfelelően funkcionálisan dolgoztatjuk, és nem izoláltan nézünk egy-egy izmot, akkor az ugyanúgy hatni fog a viszcerális izompójára is. Hogyha tényleg nem egy műtét után nézzük, nem egy szülés után nézzük, ami akár egy inkontinencia jele is lehet, hogyha valamelyik izom ugye nem megfelelően működik, és az is okozhat ugyanúgy egy derék problémát, vagy a derék probléma a porckorongok által egy medencébe sugárzó panaszt, mert ahogy a gerincünknél kilépnek az idegek, attól függően, hogy milyen irányban a porckorong melyik része érintett a problémában, annak lefutási, kisugárzási zónái vannak, és amelyik porckorongnak mondjuk a kis medencében mutató zónája van, az oda fog kisugárzó panaszt okozni, és gondolhatják sokan, hogy akkor valami nekem kis medencei részen nem működik jól, vagy valamilyen probléma ott van, amikor nagyon sokszor egy derékszakaszon lévő instabilitás, vagy egy picikét dehidratáltabb, vagy kitüremkedőbb porckorong okozza azt a kis medencébe menő fájdalmat.
Mennyit iszunk, az milyen hatással van az izmainkra, az izületeinkre, az egész vázunknak a működésére, és itt nagyon szeretném, hogy kicsit így behoznánk azt, amit te a Stanfordon tanulsz, mert ez szintén egy ilyen nagyon unikális és nagyon izgalmas, komplex szemléletmódot fog majd adni a te szakmádnak, hogy nem csak a fasciákat, izületeket, nem tudom, mit nézel, mozgástartományt, hanem egy étrendet is mellé, hogy mit visz be a páciens.
Igen, mert alapvetően tényleg úgy gondolom, hogy nem tudunk egy sémát ráhúzni az egyénekre, és ez igaz rehabilitáció, prevenció téren is, hanem muszáj komplexen nézni az egyént, és ha most visszatérek arra a kérdésedre, hogy mennyit igyunk, tegyük fel az elsőre, minél többet vízből, folyadékból. Ezt is leszögezném. Nem cukrosból, nem feltétlenül
úgyszénsavasból. Macsa kávé van benne.
Jó. Az nagyon jó. Az tele jó. Antioxidánsokkal. Na, nagyon
ügyes. Köszönöm szépen. Zabteljen, hogy szénhidrát is legyen benne.
Ami mondjuk gyorsan felszívódó, de nem rossz opció. Na de minden esetre a szöveteknek, tehát hogy a testünknek azért a nagy százaléka víz, ezt már sokan hallották szerintem, meg talán tudják is, és szóval mindazon mellett, hogy a szöveteinknek, most nézzük például a porckorongoknak a magasságuk függ attól, hogy épp aktuálisan mennyi folyadékot fogyasztunk. Ugye ez van összefüggésben azzal, hogy a pihenés éjszaka meg az elfogyasztott folyadék miatt hallottuk már, hogy reggel magasabbak vagyunk 1-2 centivel, mert hogy egyszerűen a porckorongok még nem töpörödtek össze a nap folyamán, hanem még a hidratáltságuk az megfelelőbb. Ezt mindig tanácsoljuk is bármilyen porckorong probléma esetén.
De a vízen kívül, tehát hogy mi az, amit még te pluszban fogsz tudni nézni egy ilyen Stanfordi egyetemnek az elvégzése után gyógytornászként? Mi az, ami a fókuszodba fog majd kerülni?
Nagyon jó kérdés. Én mindenképpen arra felé nyitok ugyebár, meg az, ami egészségileg is, meg táplálkozás szempontjából is fontos, hogy a lehető legkevesebb feldolgozott ételt tegyük, ezt biztosan te is, vagy ezt tudom, hogy te is tudod.
Igen, és hirdetem is, amint lehet, ahol lehet.
Igen, és egy rehabilitáció, egy regeneráció szempontjából mennyire fontos a rostbevitel, amire az emberek nagy százalék, vagy sokan gondolják, hogy az csak és kizárólag akkor a zöldségekből bevihető, de a rostbevitel az ugye nem csak a zöldségeket jelenti, hanem ugyanúgy jelenti az olajos magvakat, ugyanúgy jelenti a gyümölcsöket, amitől sokan félnek, de ez megint egy másik.
Na de ez hatással lesz téma. Majd az én izmomra, meg az én ízületemre? Tehát arra... nem csak az emésztőrendszeremre, hanem egy rehabilitációnál a fasciákra például?
Igen, a folyadék az ugye mindenféleképpen az elcsúszási képesség miatt, hogy a viszkozitás az rendben legyen, de az, hogy az izomzat milyen tápanyagokat, milyen mikrotápanyagokat, illetve akár makrotápanyagokat fog tudni felvenni az ő regenerációjához az emésztőrendszeren keresztül, az abszolút nagyban fogja befolyásolni azt, ugye, hogy az izomnak az energiatermelő része az milyen hatásfokon tud dolgozni. Hogyha nem megfelelő a fehérje ellátottság, attól függően, ugye, hogy mi a célunk, szóval most izomépítés, vagy izommegtartás, vagy izomcsökkentés az ugye sose a célunk.
Igen.
De hogy attól függően, hogy mi a célunk, nagyon fontos az izomzat szempontjából is, hogy ténylegesen milyen elemek és milyen minőségű elemeket tud, vagy elemekből fog tudni rehabilitálódni, vagy regenerálódni. És hogyha nem viszünk be megfelelő igazi ételt, mondjuk úgy, szóval nem ultrafeldolgozottat, ami gyakorlatilag vagy túl gyors felszívódással, vagy a lehető legkevesebb felszívódással végighalad rajtunk, ami aktuálisan fog adni egy pici energiát, mert táplálék valamilyen szempontból, de azt a komplexivitást nem tudja megadni, mint egy frissen elkészített, teljesen mindegy, zöldséges, gyümölcsös, húsos, bármilyen étel, akkor egy ponton túl nem fogja tudni már máshonnan kiszedni az izomzat a megfelelő tápanyagokat. És én nagyon szeretnék e felé úgy nyitni, hogy ezt picit ténylegesen beépíteni abba, hogy ki milyen céllal érkezik hozzánk, és hogy a pácienst hogyan tudjuk edukálni táplálkozási szempontból is, hogy egyen több, teljesen mindegy, omega-3-at abban az időszakban, amikor a rehabilitációnak mondjuk a második, harmadik fázisa zajlik, és mellé természetesen folytassa, mert hogy alapvetően fontos táplálékkiegészítő, vagy a halakkal fontos, hogy bevigyük, de esetlegesen egy nagyobb mennyiség előnyösebb lehet mondjuk az izomnak a regenerációja szempontjából.
Bocsánat, hogy van egy nagyon izgalmas, ehhez kapcsolódó története te múltadban, nevezetesen az, hogy amikor te az egyetemre jártál, akkor a Forma 1-en dolgoztál. Tehát test közelből láttad, hogy a Forma 1-es pilóták, akik, hát én próbáltam egyszer, mert voltam én is forgatni Forma 1-en, és megengedték, hogy egy kis szuperált, de nagyon jól kinéző Forma 1-es autóba beleüljek, köszi, nyilván nem tudtam beleülni. Tehát, hogy nagyon, nagyon picikék az autók is, meg maguk a pilóták is. Meg hát nagyon ilyen extrém testhelyzetben ülnek, elképesztő stresszben, sok ideig melegben, tehát brutális az, ami ott történik. Na de te ugye a test közelből figyelted meg, mert ugye akkor még nem dolgoztál, hanem tanultál, hanem figyelted meg, hogy ott hogyan működik a rendszer. Most egy kicsit kilépvén a szakmádból, de a szakmádban maradva, nagyon kíváncsi vagyok azokra a sztorikra, hogy ott mi történik ott az emberi testtel, mit esznek előtte, utána, miük fáj, amikor kiszállnak a kocsiból, mit csinálnak velük, hogy működik ott az a rendszer.
Ez a fantasztikusan komplex egyébként, szóval ott ezt számomra már tökére fejlesztették természetesen, mert hogy ugye nem csak izomzatilag megterhelő egy ilyen verseny, hanem mentálisan is az idegrendszernek ez egy annyira kimerítő hosszú-hosszú óra, attól függően, ugye, hogy melyik országban vannak, milyen a hőmérséklet, milyen a páratartalom, hogy tényleg nagyon összetett az, amit ott ki kell bírniuk. Emiatt külön figyelnek arra, hogy most csak egy kisebb részlet a táplálkozásukból azon túl, hogy megfelelő zöldséget esznek, teljes kérdésű gabonákat, nem csak és kizárólag barnarist, hanem kinoa. Szóval, hogy nagyon, nagyon komplex az étrendjük is, de hogy emellé ugye még figyelnek arra is, hogy egy vércukoringadozás az megfelelő legyen egy verseny előtt, mert hogyha előtte tegyük fel, bedobnak egy, nem fognak, de egy kakaós csigát esznek, csak és kizárólag. Esznek, abszolút esznek, szeretik is, én is eszembe szeretem, de hogy jól időzítik a megfelelő makro-mikrotápanyagokat, már csak azért is, hogy ne ugorjon ki túlságosan a vércukorszintjük, mert az utána leesik, és az egy sokkal, sokkal intenzívebb megterhelés a szervezetnek idegrendszerileg is, mert hogy az idegrendszer is táplálkozik valamiből. Ezért például ez szerintem egy tök érdekes dolog, hogy nem csak az izomzati megterhelést nézik, hanem nézik azt a fajta idegrendszerit is, hogy mi az, ami egy verseny előtt, azon túl, hogy legyenek megfelelően hidratáltak, de ne igyanak azért túlságosan sokat, mert mégiscsak benne kell ülniük egy autóban 188 körön keresztül, de legyen olyan zsírtartalékuk is, ami nem egy kockavajból ered, hanem mondjuk magokból, vagy a fehérje bevitelük az ne legyen túl sok, mert hogyha túl sok a fehérje bevitel, akkor egy idő, szóval a fehérjét azt nem tudja raktározni a szervezet, úgy, mint mondjuk a szénhidrátot, vagy mint a zsírt, hanem onnantól kezdve, hogyha nincsen szükség több fehérjére aktuálisan, akkor azt kiürül, vagy lebontódik szénhidrát és zsír megfelelő arányában. Szóval mondjuk egy verseny előtt táplálkozásilag, ilyen szempontból is nagyon figyelnek rájuk. Utána versenytől függően, kinek hogy sikerült, lehet, hogy jön egy pohár, nem tudom, pezsgő vagy nem, de hogy ez is kontroll alatt van náluk nagyon, mint ahogy minden pilótának egyébként van egy külön fizioterapeutája, aki csak vele foglalkozik, és általában a csapatoknál pedig van egy, aki pedig a csapat összes többi tagjával.
Na és mit csinál a terapeuta, mielőtt beszáll a kocsiba, és miután kiszáll? Kell valamit csinálni? Miután kiszáll, gondolom.
Igen, mielőtt nagyon sokszor az idegrendszerüket melegít, be.
Mi?
Gyakorlatilag, hogy a reakció...
Olvasnak hát, nekik, vagy nyugodj meg, nem fogsz meghalni.
A reakció idejüket, és úgy edzik az idegrendszerüket, hogy a reakció idejük legyen a lehető leggyorsabb, és olyan tempóban dobálják nekik a kis teniszlabdát, hogy minden irányból gyakorlatilag úgy, hogy mondjuk rá... tegyük föl, én edzelek téged, és nincsen más feladat, csak az, hogy rám koncentrálj, nem nézhetsz el sem erre. Viszont ahonnan én dobom neked a labdát, azt gyakorlatilag úgy kapd el, hogy a perifériás látásoddal.
Mert ezt a verseny előtt csinálják meg belőlük a terapeuták?
Búsztolják gyakorlatilag az idegrendszerüket. Azon túl, hogy izomerőfejlesztést csinálnak náluk, a nyakukat rengeteget edzik különböző igazából súlyzós edzéssel, hogy nem tudom, fekszenek az oldalukon, a nyakuk lelóg az ágyról, a fejükre kötnek egy súlyt, hogy ugye a nyaki stabilizációs izmaik azok sokkal-sokkal erősebbek legyenek, mint mondjuk amennyire nekem azok. Mert nekem nem kell azt a fajta erőt kibírnia a nyakamnak, amit nekik egy a verseny alatt, tehát gyakorlatilag amikor az autóban ülnek, úgyhogy erre is külön időt fordítanak, hogy a nyakizmaiknak a stabilitása az megfelelő legyen. Egy kicsit unalmasabb edzés a nyakizmokat edzeni, de hát fontos igen. Ez is náluk kifejezetten. És utána pedig a levezetés része, hogy az a mennyiségű gyakorlat, tehát hogy az izom fáradtság, ami egy ilyen versennyen jár, az a lehető leggyorsabban kimenjen a szervezetükbe, vagy lemenjen a testükről, abban segítik a verseny után őket, hogy miofasziális technikákkal oldják egy kicsit ezeket a feszüléseket, ne legyen benne sehol rossz helyen úgy izomszakadás, ami az izompóját befolyásolja, hogy ne legyen a váll lapocka területén egy triggerpontjuk, ami egy összetapadt izompója rész az izomzattal, mert hogy akkor az húzni fogja nekik akár az alsó végtagjukat, vagy egy kisugárzó panaszt fog okozni nyaki területen, attól függen ugye, hogy hol van lokációilag a triggerpontjuk például. Melegítik az izmukat, ezt még nyilvánvalóan a verseny előtt. Szóval az egy ténylegesen komplex szemlélet náluk, hogy sporták specifikusan, funkcionálisan hogyan tudják a lehető legjobban felkészíteni a testüket erre, és ami szerintem itt is, mint ahogy amúgy bármelyik rehabilitációban vagy prevencióban is, de hogy nagyon magasan, funkcionálisan nézik a szervezetet, szóval nem izoláltan kezdik el a bicepszüket edzeni, mert hogy tegyük fel, arra van szükség, vagy nem izoláltan edzik de maradjunk akkor a váll területén valamelyik izomzatot, hanem úgy fogják a váll ízületnek a stabilizáló izmait edzeni, hogy közben már egy kontrakcióba hozzák a törzsizmokat, hogy az megfelelő stabilitással bírjon, mert ugye tudjuk, hogyha a törzsstabilitás az nem megfelelő, akkor egy váll mozgásban sem fogjuk tudni kifejteni azt a megfelelő mennyiség, vagy azt a megfelelő erőt, amire egyébként mondjuk szükségünk van. Míg hogyha van egy jó center izomerősségünk, gerinc, illetve mondjuk törzs szakaszon, akkor egy stabil alapból egy mozgóízület, ami mondjuk egy váll, sokkal jobban fog tudni dolgozni, szóval sokkal precízebben, sokkal nagyobb erőt fog tudni kifejteni, míg hogyha hogyha egy ingattagabb vázunk van, ugyanúgy erőt tudunk kifejteni a vállízületnél lévő izomzattal, de közel nem azt az erősséget, és ez az, ami számomra nagyon sokszor lenyűgöző, hogy itt is rengeteg minden van ebben a szakmában, hogy sporták specifikusan hogyan tudjuk a testet felkészíteni arra, hogy a lehető legjobban lépjen föl egy sportágban, vagy akár csak a mindennapokban egy pici edukációval, hogyan emeljük ki a gyereket ugye az ágyból, de visszatérve a Form 1-re, ott erre is kifejezetten figyelnek, hogy a törzsizomzatuk, mint ahogy a nyak, az egész gerinc melletti izomzat az olyan tip-top működjön, hogy ne vegyen el gyakorlatilag energiát sehonnan, hanem ők mentálisan, idegrendszerileg is ott tudjanak lenni a versenyben végig.
A végére két gyors kérdés, gyors válasz. Az a klasszikus, hogy ne nektek kelljen a gyakorikérdések.hu-ra beütni, hanem akkor legyen itt egy exakt válasz. Miért mondják mindig azt a gyógytornászok a nőknek, hogy ne rakják keresztbe a lábukat? Nem mondják? Mondják. Én mindig ezt hallom. És ez egy ilyen gyakori hit-téfit, nem tudom, hogy ne úgy ülj, nem szabad.
Hogyha ergonómiai szempontból nézzük, a testnek, illetve gyakorlatilag a testnek a pozícióját ülés közben, akkor valóban az a legideálisabb és optimálisabb minden izület szempontjából, amit ülés közben terhelünk, a gerincünket, a csípőizületünket, medencénket, gerincünkben benne van ugye a derékszakaszunk is, akkor valóban az a legszakszerűbb, meg a legjobb, hogyha derékszögben van a csípőizületünk, és utána a térdünk is. Én is sokszor teszem keresztbe, de mozgatom. Szóval, hogy ami emellé a nagy... Nem, visszatérve.
Visszatetne ennek a
visszatérve, igen. Valóban az a legergonomikusabb, és a legízületkímélőbb, mert ott nyomódik a lehető legkevésbé a combcsontnak a feje a medencecsontba, nem lesz akkora kompresszió az izületi felszínek között, hogyha ebben a 90 fokos helyzetben tartjuk a combcsontunkat a medencénkhez képest. Mert ez egy nyíltabb izületi helyzet, mondjuk így, mint egy keresztbetett lábbal való ülés, ahol ugyebár, ha elképzeljük, a két combunk az befelé tendál, úgyhogy biztosan valamelyik részét az izületi felszínnek a medencecsontunkban kompresszió alá fogja helyezni. És az nyilvánvalóan nem egy előnyös pozíció, ha tegyük föl csak és kizárólag a csípőizületet nézzük, nyújtani fogja a szalagokat, azokat, amiknek egyébként stabilizálniuk kell a combcsontnak a fejét a csípőizületi vápában. De most átérve arra, hogy én is sokat ülök keresztbetett lábbal, mert ez a szokás, igen. És amúgy meg fontos ténylegesen az ergonómia, szóval az ergonómia tudása fontos, hogy mi az, ahogy a legjobb a testnek, de az, hogyha mi ezt adaptáljuk egy picit, és keresztbetett lábbal ülünk, ne üljünk keresztbetett lábbal két órán keresztül, hanem mozgassuk azokat a részeket, amit ülés közben tudunk. Szóval a lehető legrosszabb, amit tudunk tenni a testünkre, az, hogyha egyfajta statikus helyzetben tartjuk hosszú ideig, mert akkor fog elkezdődni az, hogy a nem kívánatos részek túlnyúlnak, utána a rugalmasságokat akár elveszítik, ez az elcsúszási képesség csökken, míg hogyha tegyük keresztbe a lábunkat, de utána cseréljük meg 5 perc után, és utána üljünk egy kicsit egyenesen, mert hogy úgy, hogy nem keresztbetett lábbal, mert hogyha elképzeljük azt, hogy mondjuk az ujjunkat így tartjuk 5 percig, ami nem a legjobb az ujjnak, akkor utána, ha elengedjük, ugyanúgy fájni fog, és ezek a húzási fájdalmak, ezek a test bármely más részén ugyanazon ideológia alapján működnek, és nem kényelmes így tartani az ujjamat, mert nem kényelmes, de ha mozgatom, és néha felállok, és néha jövök, megyek egy kicsit, akkor már nincsen azzal semmi baj, hogyha keresztbe van téve a lábunk, mert a testünk alapvetően a mozgásra van összerakva, nem a hosszú statikus helyzetekre, úgyhogy...
Igen, világos. Úszás. És ez az legutolsó kérdés, hogy gyerekeknél fáj a gyerek háta, vigye el úszni anyuka. Sokszor hallottuk, viszont én tudom tőled, hogy nem feltétlenül ez a legjobb döntés.
Igen,
miért?
Az úszás egy szuper sport egyébként, de hogyha olyan céllal megyünk úszni, vagy olyan céllal visszük a gyerekünket úszni, hogy a hátát megerősítsük, vagy a tartóizmait a gerince mentén, akkor lehet, hogy azért nem az úszás a legjobb választás erre, mert hogy a vízben lévő hidrosztatikai nyomás, az gyakorlatilag ad egy olyan ingert az izomzatra, hogy annak a gerinc mellett gyakorlatilag nem kell dolgoznia. Mert hogy a felhajtóerő és a hidrosztatikai nyomás összetartja az izmot a gerinc mellett, amit már egyébként 2011 vagy 2012-ben le is írtak, hogy egy melligérő vízben, ha tornázik az ember, sokkal jobban dolgoznak a törzsizmai, mint hogyha egy rendes 2 méteres úszómedencében úszik. Mert hogy ha csak melligér a víz, az már nem ad akkora rásegítést a törzs tartóizomzatára, mint hogyha az egész test ugye teljesen benne van. Úgyhogy háterősítés szempontjából jobb funkcionális mozgások vannak meg erősítések, mint az úszás. Mobilitás szempontjából amúgy jó, abszolút, de hogyha kifejezetten ez a probléma, hogy
erősítés
és hátizomzat, és akkor menjen úszni, akkor azok miatt, amiket az előbb említettem, nem az úszás a legmegfelelőbb erre.
Nóri, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Iszonyatosan sok fontos dolgot szerintem át tudtunk beszélni, és teljesen más teljesen más megvilágításban nézze az ember, szerintem az egész testét, ne így külön-külön, meg csak felszínesen, mert előbb-utóbb az élet úgyis elkényszeríti, hogy kicsit így mélyebbre nyúljon saját magába, úgyhogy jó, hogy itt ezt elmondtad, és hogy ilyen szuper szakmát választottál magadnak.
Ez folyamatosan bennem is csak egy megerősítés, hogy
és
mindig tök
jó,
van
nem
benne.
Egy ilyen esztékás fazon vagy.
És mindig van benne hova tovább, és mindig jön újfajta kezelés, újfajta cikk, ami megcáfol egy 25 évvel ezelőtti terápiatípust, és ténylegesen az, hogy egy kicsit tudatosabban és komplexebben nézzük, nem is csak a mozgás szervrendszert, hanem akkor belevíve majd akár adja a táplálkozásnak a fontosságát, a mikrobiom fontosságát, szóval annyi minden van ebben, ami egyszerűen nem elválasztható, mert mindegyik pici része a testnek hat a másikra, és egyáltalán nem lehet külön kezelni izoláltan, szerintem egy most csak az én szakmámnál maradva egy mozgásszervi problémát.
Úgyhogy... Köszönöm szépen.
Hát én is köszönöm.